hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, ez itt a hétvégi menetrend. Nézzük már is, mivel foglalkozunk a következő 4 órában. Autós rovatunkkal kezdjük a mai műsort. Ezúttal arról lesz szó, hogy hogyan változott az autós cégek helyzete a koronavírus járvány hatására. Majd ezt követően annak járunk utána, hogy milyen mértékű áramelkedés várható az építőiparban, és milyen kiváltó okok állnak a háttérben. Ezt követően témánk, meddig érdemes várni otthonunk korszerűsítésével. 7:30 után a Szellemi Tulajdon Világnapja kapcsán beszélgetünk a bejelentett szabadalmakról, majd arról számolunk be, hogy elkészült a tömeglélegeztető rendszer prototípusa az Óbudai Egyetemen. Kozlowski Miklós, a MassVentil projekt vezetője válaszol majd. 8 órától pedig, ahogy minden vasárnap, ezúttal is zenével folytatjuk a hétvégi menetrendet, jön ugyanis a Soul History Rota Francescoval. 10 órától a hétvégi menetrendben az egészségünkkel foglalkozunk, és először az elmúlt 1 év tanulságairól lesz szó, egyrészt a járvány megelőzés, másrészt pedig a járványkezelés szempontjából. Dr. Pusztai Erzsébet infektológus tart velünk, 10:30 után pedig testünk idejekorán leadott jelzéseiről beszélgetünk, az immunrendszerünkről általában, valamint az évmilliók óta velünk szorosan kölcsönhatásban élő mikroorganizmusokról. Dr. Fehér János professzor, szemészorvos, a Nutrifarma alapítója lesz a vendégünk. Kiderülnek a részletek a mai műsorból. Tartsanak velünk, már is kezdünk.
Autós trendek az Opel Insignia szakmai együttműködésével.
És akkor már is heti autós rovatunkkal kezdjük a hétvégi menetrendet, és egy aktuális témával foglalkozunk, ugyanis át és átjárja az életünket a koronavírus járvány, és persze az ehhez kapcsolódó COVID védekezés, és bár sokan unhatják már ezt is, mégis nincs mit tenni, hiszen működnie kell minden vállalkozásnak, de hogy mi változott az Opelnél a szigorítások, illetve a harmadik hullám alatt, a részletekről Lakatos László kérdezte Sümegi Zsuzsannát, az Opel Magyarország PR és marketing igazgatóját.
Igen, tehát ugye az autóiparra is komoly hatással van maga ez a vírushelyzet, sajnos. Egyrészt a vásárlói kedvre, másrészt meg természetesen a működésünket is nagyban meghatározza, hogy hogyan és milyen módon tudunk autót értékesíteni, vagy akár szervizálni.
Ha már említette az értékesítést, nem olyan régen láttak napvilágot a számok, és hát azt jelezték, hogy az új forgalomba helyezések száma Magyarországon volt a legnagyobb, vagyis hát itt volt arányosan a legkisebb visszaesés egész Európában. Ez önöknél is megfigyelhető? Tehát a márkán belül Magyarország azért jól teljesít?
Vannak problémáink, mondjuk úgy, de én azt gondolom, hogy ez nem csak az Opel márkára, hanem valamennyi márkára igaz. Azért a korábbi évekhez képest tapasztalható visszaesés, és ha jól belegondolunk, ez érthető is, hiszen a jelenlegi helyzetben ugye nagyon bizonytalan a vásárlói kedv, hiszen ez az a szituáció már, amikor nagyon sokan elgondolkodnak azon, hogy valóban milyen beruházásokat indítsanak el, még akár családon belül is, hiszen bizonytalanok a munkahelyek, nem látjuk pontosan a járvány további hatásait, nem látjuk pontosan azt, hogy mikor indul újra teljes gőzzel a gazdaság, és azért ez a vásárlói kedvet nagyban befolyásolja. De azt látjuk, hogy nagyon sokan gondolkodnak abban, hogy pont a vírus helyzet miatt célszerűbb autót és nem a tömegközlekedést igénybe venni. Tehát éppen ezért, akiknek még eddig nem volt autójuk, ők dönthetnek az autóvásárlás mellett, és egyébként ezzel együtt nagyon sokan használt autót is vásárolnak az utóbbi időben.
Amikor itt néhány héttel ezelőtt bejelentették ezeket a számokat, akkor arról is szó volt, hogy nem is annyira a vásárlási kedv csökkent, hanem igazából a chip hiány az, ami visszafogta az európai kereskedelmet, mert hogy nem tudtak annyi autót és olyan minőségi autókat hozni, amilyet éppen a vevő szeretett volna. Az Opel életében ez a probléma mennyire volt komoly?
Hát sajnos mi is érezzük, tehát ugye ez a gyártási kapacitást rontja, úgymond ez a chip hiány, és ez hatással van az Opel márka életére is.
Egyébként a testvér márkákkal mennyire tudnak megegyezni abban, hogy kinek mikor érkezhetne meg a csípjei, vagy van-e egy ilyen rivalizálás? Ugye Szent Gotthárdon gyártják az összes márkának a motorjainak egy részét.
Hát azért itt rivalizálásról nem lehet szó, mert gyakorlatilag a szép csoporton belül nagyon pontos tervezés folyik a gyártás tekintetében, és nyilván gyártósorokat állítanak át az egyes modelleknek a igényekre megfelelően, tehát azért ez nem szólhat a rivalizálásról, hanem nagyon pontos tervezésről és nagyon pontos piaci igényekről, illetve belüli megrendelésekről.
És az elmúlt időszak szigorításai, védelmi intézkedései mennyire alakították át a piaci igényeket? Itt arra gondolok, hogy mondjuk arányaiban eltolódtak a vásárlások a kis haszongépjárművek irányába, tehát elsősorban flotta vásárlók, vállalkozók jelennek meg, mint vevők.
Hát azt látjuk, hogy a haszonjárművek iránt az igény az megnőtt mindenképpen az elmúlt időszakban. Egyébként ez már a tavalyi év második felét is jellemezte. Nyilván ezeket elsősorban vállalkozások vásárolják, tehát itt gondolok ugye a fuvarozások, a különböző élelmiszer forgalmazóknak a kiszállítása, a különböző futárcégekre, de gondolhatunk együtt a mezőgazdaságra is, tehát átalakul a világunk, vagy átalakult itt az elmúlt időszakban, és az hangsúlyosan látszik az autóértékesítések során, hogy ezeket a járműveket most preferálják a vállalkozások.
Ma még egy kis időnk, beszéljünk egy pár szót a szervizről is, hiszen a Covid-járvány ott is új szabályokat hozott. Egyébként mennyire lehet zökkenőmentesen szervizelni az Opel márka szervizekben? Itt most arra gondolok, hogy ugye egyrészt az új autókat, vagy hát a nem túl koros autókat rendszeresen be kell vinni a kötelező szerviz ciklus alapján a szervizbe, még akkor is, hogyha semmi problémája nincsen, de hát emellett meg lehetnek problémák, amikkel meg szintén föl kellene keresni a szervizeket.
A szervizek változatlanul működnek. Természetesen itt is bevezették a nagyon szigorú előírásokat, tehát például az autókat is fertőtlenítik, a belső teret letakarják, a kollégák is maszkban dolgoznak, természetesen az ügyfeleket is így fogadják. Mindenféle óvintézkedést megtettek, emellett pedig van olyan lehetőség, hogy úgynevezett hozomviszont szolgáltatást legyenek igénybe az ügyfelek, tehát egy előreegyeztetett időpontban a kollégák elmennek, átveszik az autót, majd visszaviszik a természetesen szintén a fertőtlenítést követően az autót a helyszínre, amiben megegyeztek az ügyfelen.
Mennyire népszerű ez a szolgáltatás?
Egyébként igen, tehát szívesen veszik igénybe, tehát aki útkodik attól, hogy nagyobb közösségbe menjen, ő preferálják az ilyenfajta szolgáltatásokat.
Simegi Zsuzsanna, az Opel Magyarország marketing és PR vezetője, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
Köszönöm szépen, viszont hálásra.
Autós trendek az Opel Insignia szakmai együttműködésével.
És akkor következzen egy aktuális téma. 8%-kal nőtt márciusban a MAPEI Kft. Forgalma a tavalyi évhez képest. Ezt mondta a rádiónknak a cég ügyvezetője. Az állami támogatások hatására fellendülő kereslet, valamint a várható áremelkedés miatti bevásárlások mindenképpen élinkítették a forgalmat. A szakember szerint a következő negyed évben további építőanyag áremelkedés várható, mivel a jelentős kereslet mellett az alapanyagellátási nehézségeknek is árfelhajtó hatása van. Amint fokozatosan helyreáll mindenhol az alapanyaggyártás és a további áremelkedést, ezek gyártásának üteme fogja meghatározni. A szakember hozzátette, a harmadik negyed évtől kismértékben akár még csökkenhetnek is az építőanyag árak. Markovics Bélát Lakatos László kérdezte.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Talán a támogatások miatt, talán a jó idő miatt, de úgy tűnik, hogy mindenki építkezik, de legalábbis felújít. Hihetetlen sokan vannak egy-egy építőanyag kereskedésben, és nekem az jutott eszembe, hogy lehet, hogy nem is mindenki most akar építkezni, lehet, hogy csak már előre spájzolnak, mert félnek az áremelkedéstől.
Hát ez jó kérdés egyébként, mert az áremelkedés sajnos itt van, és ugye már azt mi közé is tettük az alapanyag, tehát a nekünk jártott a szolgáltatott alapanyag árnövekedése, illetve annak az alapanyagnak az alapanyagának a növekedése okozza most a nagy gondot, meg a kevesebb mennyisége. Az is biztos, hogy az emberek most gondolkoznak már előre, hiszen a felújítás támogatás 2 évig tart, tehát 2022-2031, a csok az is valahol ott van vége, és igen, az emberek most tartanak az áremeléstől, és fájzolnak, viszont az, hogy most ennyien bemennek az építőn kereskedésébe, és ennyien próbálnak vásárolni, ez nem csak a jövőnek szól, ez már jelennek szól. Nagyon sokan belevágtak felújításba, illetve új lakásépítésbe. Ezt tapasztaltuk mi.
Na most az, hogy az építőanyagok ára elkezdett emelkedni az év elejétől, sőt már korábban is volt tapasztalható építőanyag áremelkedés, ez világtendencia? Tehát ez azt jelenti, hogy mindenhol elkezdtek az emberek építkezni? Vagy más az oka az áremelkedésnek?
Tavaly, ami történt, áremelkedés, annak az oka, az elsősorban a kereslet volt. Idén viszont egyszerűen úgy látom megörült a világ, mert az alapanyag gyártóknak különböző problémáik voltak. Gondolok én például egy gyárleégésre, egy tűzesetre, különböző karbantartási problémákra gondolok, amiket nem sikerültük kivitelezniük. Sajnos van az olajáremelkedés, és ez mind azt okozza, hogy az alapanyagaink, milyen is, meg egy nagyon sok gyártói, tehát például a hőszigetelő lapok, a polisztirol gyártók alapanyaga is az ára nagyon-nagyon magas emelkedés, és az mostani áremelkedéseknek az oka, az nem elsősorban a kereslet, hanem az inkább a alapanyag árnövekedések.
És ezek az áremelkedések hogyan érintik a kereskedelmet?
Még most azt látom egyelőre, hogy még az eladások nincsenek nagy nehézségeik, de az biztos, hogyha ez így marad sokáig, akkor az építkezők vagy a felújítani szándékozók azok rá fognak jönni, hogy nem éri meg ennyi pénzért csinálni, mert az már nagyon magas lesz, hiszen tényleg itt nem 5%-ról beszélünk áremelkedésről, hanem 20-30, néha 40%-ról is. Egyelőre a kereskedőknél ezt nem tapasztaltam, inkább azt tapasztaltam, hogy sok a vásárló, és sokan elkezdenek emiatt most már befizetni összegeket azért, hogy amikor majd a termékre szükség lesz, akkor ne emelkedjen fel az ára még jobban, mint ahol most tart. Uh-huh. Várható egyébként az, hogy ez építési kedv visszafogó lesz, hogyha nagyon magasra ütnek fel az ára.
Eddig egyébként idén mekkora áremelkedés volt?
Változó. A hőszigetelő lapoknak az árait minimum 30%-kal felemelték, a polisztirol lapokét. Ugye mi nem gyártunk ilyet, mi csak ezeket forgalmazzuk. Ami nálunk sajnos érinti az építkezőket, az leginkább a különböző epoxi alapanyagú termékek, ilyenek az ipari padlók, egyes fugázók, ezeket érinti. Ezeknek az áremelkedése a piacon, ahogy láttam, ilyen 25-30%-ra is felment. Mi természetesen, ugye nekünk van egy küldetésünk, ami azt mondja, hogy mi segítsük az építőket, építkezőket a jövő épületek megalkotásában. Ebben nem fér bele az nekünk, hogy én most minden terhet rárolok az építőre. Tehát a mi árpolitikánk egy kicsit más, a mi árpolitikánk az, hogy igen, a terheket egy részét muszáj átterhelnünk, viszont igyekszünk ezt olyan mértékben tenni, amíg elviselhetővé teszi az építkező számára is az állat növekedését. És van még egy terület, az például a kenhető szigetelésekben, amiben vannak diszperziók, amelyek a diszperzió, hogy az olajszárvazék, ott pedig van olyan helyzet, ahol az alapanyagár felment 80%-kal. Tehát hangsúlyozom, mi nem terhelünk ennyit át soha a piacra, nem akarjuk. Sőt, a tulajdonosok kifejezett utasítás is érkezett, hogy döntsük el mi, hogy mennyit terhelünk a piac, és olyan terheljük, és mindezt csak lépésekben tesszük, és azt várjuk, hogy egyébként a harmadik negyed évre talán konszolidálódnak, talán az árak egy kicsikét visszaválnak és normalizálódnak. Azt nem várjuk, hogy elérik azt a szintet, ahol voltunk mondjuk januárban.
Mitől várják egyébként azt, hogy visszább mennek az árak?
Attól, hogy az alapanyagok termelése, gyártása helyreáll. Volt egy nagyon érdekes ok is, ami talán nem annyira köztudott, hogy a nagy petrokémiai üzemek azok Amerikában vannak, Texasban, és ott nagyon szélsőséges időjárási viszonyok voltak, amik gátolták a termelést. Tehát egyszerűen ezt nem tudtak úgy termelni az üzemek, ahogy akarták, illetve van egy másik ok, ami meg kell, hogy szűnjön mondjuk egy 2 hónapon belül, hogy a COVID miatti leállások miatt különböző készletek, a gépítési láz miatt, mert építés nem állt le, készletek elfogytak, és most töltik fel a készleteket a gyártók, és emiatt nincs annyi termék. Ez is okoz árnövekedést. Úgyhogy én abban bízom, hogy ezek a dolgok kifutnak, és akkor valamilyen szintű visszarendeződés lesz. Mi azt is várjuk egyébként, mert mi úgy is dolgozunk, hogy amennyiben visszarendeződnének az árak valamilyen szintre, akkor azt érvényesítjük az eladási árainkban is.
De egyébként az várható, hogy azok az alapanyaggyártók, akik most 30-40-50, akár 80%-kal drágábban el tudják adni az alapanyagaikat, azok vissza fogják csökkenteni?
Ahogy vissza fogják csökkenteni, nem tudom. Valamilyen szinten szerint igen, hiszen ők sem fognak eladni annyi alapanyagot, hogyha mi nem tudunk eladni két terméket. Tehát ha én kevesebb készterméket fogok eladni, kevesebb alapanyagot rendelek, akkor ő kevesebb alapanyagot fog tudni eladni, előbb-utóbb megfogja őt is innen, mert ez most nem a kereslet és kínálat okozta árnövekedés. Akkor fog jönni az, hogy lesz egy kereslet, és ha nagyobb keresletet akarunk, akkor muszáj lesz. Tehát akkor egy kínálati piac lesz inkább szerintem. És a kínálati piacon ott mindig árcsökkenések vannak. Erre nagyon jó példa, amikor ugye volt a válság, és lényegesen lecsökkent az építőipar iránti kereslet, meg a termékek iránt, bezuhantak az eladási árak, ez törvényszerű. Szerintem most is ez lesz. De nem lezuhanni fognak, hanem inkább csak konszolidálódni.
Na most az, hogy Magyarországon ilyen építési láz van, az egy dolog, de hát mi nem vagyunk egy nagy piac. A nagy európai piacokon, illetve a világban mennyire van most építési láz egyáltalán?
Van. Nem olyan mértékű, mint Magyarországon. Ha csak a mi termékeinket és a mi forgalmunkat nézem, a MAPEI mindenütt ott van. Tehát egész Európában, az egész világon, minden országban szinte van cégünk. Itt Európáról beszélve, meg mondjuk az Egyesült Államokról, lényegesen többet tudtak idén eladni, mint tavaly. Tehát amik én tudok közvetlenül, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Csehország, Szlovákia, Ausztria, Oroszország, Ukrajna, itt mindenütt növekszik az építőipar, és mindenhol van építési szándék. És emiatt a kereslet az elég nagy minden egyes piacon. Szinte elmondhatom annak egész Európára.
Most pedig következzen egy másik építőipari téma itt a hétvégi menetrendben. Érdemes addig várni egy otthon korszerűsítésével, amikor azt nem kell spórolva megoldani. A Knauf Insulation Kft. Marketing vezetője arról beszélt, a félmegoldások anyagilag sem előnyösek, és az olcsó szigetelésnek és nyílászáró cserének hosszú távon meg lesz a bőtje. Kanyuk László szerint jóval kisebb mértékben csökkennek a háztartások kiadásai, ha nem a legnagyobb hatékonyságú termékeket, hanem az olcsóbbakat választják. A meggondolatlan fűtési és korszerűsítési technikák miatt Magyarországon különösen sok az energiafalú lakóépület, amelyek rengeteg károsanyag kibocsátásért és légszennyezésért felelősek. A tudatos otthonfelújítással azonban számottevően javítható lenne a levegő minősége. Kanyuk Lászlót Somodi Evelin kérdezte a részletekről.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Mik a legjobb megoldások manapság, ami a környezet szempontjából is a legjobb, és akár a pénztárcánknak is megfelelő?
Az, hogy jobb minőségben és olcsóbban tudjunk élni komfortosabb otthonban, én szerintem mindenképpen a hőszigetelésnek, egy normális energiagazdálkodásnak, tehát a nyilászárunknak, a gépészetnek és a hőszigetelésnek egy jó együttműködésében, és egy viszonylag logikus fűtési rendben, vagy hűtési rendben kell gondolkodnunk. Tehát télen nem fűtjük 28 fokra a lakást, nyáron pedig nem bömböltök ki teljes kapacitáson alá kondicionáló berendezést.
Azok számára, akik felújításba vágnak, mi az elsődleges, talán legnagyobb változást hozó korszerűsítés, amivel érdemes kezdeni?
Minden épület más és más is jellemzően, emiatt más és más problémát kell orvosolni esetünkben, de nincsen egy aranyszabály, ami minden ingatlanra igaz. Én azt javaslom, hogy az első lépésként egy energetikai auditkal kezdjük. Ugye szakemberek felmérik a bűnöletünknek az aktuális energiafogyasztását, és javaslatot tesznek arra, hogy milyen beavatkozással lehet ezt radikálisan lecsökkenteni és javítani a komfortérzetünket. Ez lehet egy nyilászáró csere, egy lehet egy hőszigetelés, vagy a gépészetnek a korszerűsítése. Jellemzően a hármat egyszerre és egyben szokták kezelni, így lehet a leglátványosabb és legjobb eredményt elérni. Természetesen egy ilyen komplex energetikai felújítás együttemben a legköltségesebb megoldás is. De azt kell mondjam, hogy minél mélyebben avatkozunk benne, minél több problémát orvostunk, annál nagyobb ütemben fognak a befektetéseink megtérülni, és a végére többszörösen megtérülnek, bármiről is legyen szó.
Ezt említik a közleményükben is, hogy Magyarországon az energetikai felújítások többsége nem tervezett, inkább tűzoltásnak tekinthető. Vannak esetleg ilyen rosszabbnak mondható praktikák, ami gyakran alkalmaznak az emberek, mégis alacsonyabb a hatékonysága, mint azt várnák?
Igen, hogyha nyilászárót cserélünk, mondjuk a nyilászárók esetében még mindig a kettős üvegezési nyilászárót választunk a három réteg üvegezés helyett. Valamivel jobb lesz a nyilászáró teljesítménye, de azért a jövő már mindenképpen a három réteg üvegezés felé mutat. Hogyha hőszigetelünk, akkor a homlokzatot például 5-8 cm homlokzati hőszigeteléssel lássuk el, mert a költségeink elenyésző mértékű növekedésével már mondjuk 15 cm hőszigetelést fogunk tudni föltenni, aminek egy nagyon jól kimutatható árelőnye és fűtési előnye lesz. Ne felejtsük el, hogy ezek a beruházások azért 20-30 évbe szólnak, tehát inkább ne csináljuk meg most, várjunk még 2 évet és forruljunk egy kis pénzt rá, de akkor lényegűséget és egy tartós megoldást válaszunk, mert a fél megoldások esetén ugye a nyereségünk is körülbelül csak a fele lesz, vagy csak egy részét tudjuk kihozni a beavatkozásból, miközben a költségeink azok nem sokkal lesznek alacsonyabb, azt mondjuk, hogyha a csúcsmennyiségre törekedünk.
Mit tehetnek azok, akik például ezekben a budapesti híres bérlakásokban laknak, ahol akár műemlékvédelmi célokból ugye meghatározott, hogy mi az, amit a lakó, még ha tulajdonosa is az adott lakásnak, hogyan alakíthatja azt, nem feltétlenül fér bele egy nyilászárónak a legmegfelelőbb cserélése. Itt milyen praktikák jöhetnek szóba?
Ugye a nyilászárókat vagy műemlékvédelmi épületek esetében a homlokzathoz nem lehet nyúlni. Tehát az kaphat egy újabb bakolás, de mondjuk egy homlokzati hőszigetelést nagyon nehéz engedélyezhetni rá, vagy ez orvosmalóan bonyolult az eljárás. De a jó hír az, hogy a műemlékvédelmi épületeknek jellemzően 60 centiben még vastagabb partrendezetük van, tehát az már egy olyan rőtáruló tömeg, hogyha egyszer felfüggjük, hogy nem olyan gyorsan fog kizlődni, mint mondjuk a modern kor hőszigeteletlen falazó elemei, amelyek fele olyan vastagságúak. A nyilászárók esetében pedig nyilászárót lehet cserélni, csak arra kell figyelnünk, hogy egy jó minőségű és az annó építésnek megfelelő külön, viszont technológiai szempontból már 2021-es mutató nyilászáró megoldásunk legyen. Tehát milyen légvédelmi épületekben nyilászárót mindenképpen egyszerűbb cserélni, mint mondjuk homlokzati hőszigetelést végezni. Ha pedig olyan szerencsénk van, hogy a tető alatt lakunk, akkor egy padláshödénk hőszigetelésnek belülről az égvilágon semmilyen akadálya nincsen.
Mennyire leterheltek most a szakemberek egyébként az említett padlás szigetelése szempontjából?
Igen, most nagyon tüdörög az új építés, illetve a felújítási piac is. Tehát a szakembereket találni az időigényesebb, én úgy veszem észre, hogy az egyik kerékkötője vagy nehezítő tényezője a lelkesedésnek vagy a felújítási kedvnek az pont a szakemberek elérhetősége. Gyakran kell hónapokat várni rájuk. De hát ilyenkor két megoldás van. Az egyik az, hogy olyan munkát ad, amiket esetleg mi is meg tudunk csinálni. Tehát mondjuk honlózati hőszigetelés kivitelezésére nem biztatnék senkit, aki most először csinálja. De mondjuk egy padlásfedénynek a hőszigetelése az annyiból áll, hogy egy párazáró fúrjára üveggyapott tekercseket vagy táblákat helyezünk el egymás mellé, lehetőleg két rétegbe egymás fölött. Tehát ezt bármelyikünk meg tudja csinálni ilyen munkákat. Szerintem akkor csináljunk meg sajátainknak. A második pedig, hogyha olyan épületszerkezetünk van, ahol nem feltétlenül a hagyományos technológiával, de lehet hűszigetelni, lehet korszerűsíteni, gondolok itt mondjuk a fújható üveglepő technológiára, akkor jellemzően ebben a területben még vannak szabad kapacitások, tehát nézzünk szét alternatív megoldások tekintetében is.
Most következnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd a Szellemi Tulajdon Világnapja kapcsán beszélgetünk a bejelentett szabadalmakról, ezt követően pedig arról számolunk be, hogy elkészült a tömeglélegeztető rendszer prototípusa az Óbudai Egyetemen. Kozlowski Miklós, a MassVentil projekt vezetője tart velünk. Innen folytatjuk hamarosan a hétvégi menetrendet, a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.